Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Az apostolok cselekedeteinek 4. fejezetétől kezdve látjuk, hogyan támadja a gonosz a fiatal egyházat olyan fegyverekkel, amelyek változatos formákban később is rendre megjelennek az ősegyházban, az apostolok cselekedeteiben, és amelyeket a sátán azóta is használ. Kezdődött mindez a hatósági fenyegetéssel, amelyben Péter és János részesült, hogy ne merészeljék, úgymond, hirdetni Jézust, az ő nevében tanítani, csodát tenni. Erről a 4. fejezetben olvastunk. Később pedig látni fogjuk, hogyan csap át a fenyegetés fizikai üldözésbe és erőszakba. Majd következett a 2. fajta próbálkozás, az egyház erkölcsi szilárdságának aláásására tett kísérlet Ananiás és Szafira történetében, amikor a gonosz lélek igyekezett meggyökeresztetni a hazugság, a becstelenség, a képmutatás, a hiúsággal vegyes mohóság szellemét a gyülekezetben. Erről olvastuk legutóbb az 5. fejezetet. Az egyház meggyengítésének 3. formája az, hogy az ellenség megpróbálja az elhivatott tanítókat, az apostolokat elvonni a tanítástól, hogy teret nyerjenek a gyülekezetben a tévtanítások, és a hívek szilárd hite elbizonytalanodjék ezáltal. Nos, ez a ma soron lévő 6. fejezetünknek a kiinduló helyzete. Mindhárom esetben az derül ki, hogy a harc nem egyszerűen emberek között zajlik, hanem a mögöttük álló szellemi erők, a bárány és a sárkány, Krisztus és a sátán, Jeruzsálem és Babilon küzdelme. Az alapproblémát a 6. fejezet eleje mutatja be, olvasom az 7. verset. Azokban a napokban a tanítványok számának megszaporodtával zúgolódás támadt a görögök között a zsidók ellen, mármint zsidó keresztények ellen, amiatt, hogy özvegyeiket elhanyagolják a mindennapi kiszolgálásnál. A 12 egybehívta tehát a tanítványok sokasságát, és így szóltak. Nem volna rendjén, hogy az asztaloknál szolgáljunk, és közben pedig elhanyagoljuk az Isten igéjét. Nem. Ezért, testvérek, szemeljetek ki magatok közül 7 jóhírű, szentlélekkel és bölcsességgel teljes férfit, és bízzuk rájuk ezt a feladatot. Mi meg majd, apostolok, az imádsággal és az ige szolgálatával foglalkozunk. Ez a beszéd tetszett az egész sokaságnak. Kiválasztották tehát Istvánt, akit eltöltött a hit és a Szentlélek. Továbbá Fülöpöt, Prohóroszt, Nikánort, Timont, Parménászt és Miklóst, az antiochiai prózelitát. No, ezeket az apostolok elé állították, és ők imádság közben rájuk tették a kezüket. Az Úr igéje pedig terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megszaporodott Jeruzsálemben, sőt, a papoknak is nagy tömege hódolt meg a hitnek. Eddig a szöveg, apostolok cselekedetei, 6. fejezet, 7. vers, eddig a szöveg. Azt az örömhírt olvassuk itt, hogy a hívek száma már az első pünkösd, az egyház létrejötte óta eltelt rövid idő, 2-3 év alatt nagyon megszaporodott. Sokan találtak békességet lelküknek, és megváltást, szabadulást Krisztusban a gyülekezetben. Csakhogy ezzel a létszám gyarapodással együtt megjelent az első konfliktus. A hellén zsidók meg a szentföldi zsidók között. Persze keresztényekről beszélek. Ekkor egyelőre még pogányok nincsenek az egyházban, csak zsidóból lett keresztények vannak, úgyhogy ez a konfliktus az ő konfliktusuk. Helléneknek a diaszpórában született, ott nevelkedett, ott szocializálódott, görögül beszélő, de zsidó származású keresztényeket nevezték. Tehát ezek hellén zsidó keresztények. No, ők érezték úgy, hogy özvegyeik, szegény sorsú asszonyaik háttérbe szorulnak a szentföldi származásúak mögött az egyház szegény gondozó munkájában. Az apostolok átlátták a problémát, de felismerték annak a veszélyét is, hogyha ők maguk felügyelnék, vagy éppenséggel végeznék a karitász munkáját. Hogy akkor nem maradna sem erejük, sem idejük, hogy azzal foglalkozzanak, amire a lélek kiválasztotta őket, a tanítással. Márpedig az ősgyülekezet nagyon világosan látta, szemben a ma káros mértékben elharapódzott elképzeléssel látta, hogy az egyház első és legfontosabb feladata igenis a tiszta, világos tanítás. Krisztus és az örömhír hirdetése mindenkinek egyházon belül és azon kívül a világban, az üdvösség és az Istennek tetsző helyes életmód, az erkölcs tanítása. Ez a legfontosabb. De persze nem áll ellentétben a karitatív munkával. Viszont ezzel szemben azt akarni, amit oly sokszor hallunk napjainkban, hogy úgymond ne a hitről meg a vallásról legyen szó az egyházban. Nem kell, hanem a jótékonykodásról, mert ezzel vívhatja ki a gyülekezet a világ tetszését. Szóval ez épp oly elterjedt, mint amennyire kártékony gondolat. A tanítás elhanyagolása utat nyit, nagyon is könnyű utat nyit a legkülönfélébb tévtanításoknak, a szellemi káosznak, az elbizonytalanodásnak, és ez aztán a legrosszabb, ami az egyházzal csak történhet. Ez a legrosszabb. Nos, az apostolok felismerik, hogy az egyházon belül munkamegosztásra van szükség. A hellén zsidó keresztények pedig azonnal megértik, hogy mit is akarnak ezzel az apostolok. Úgyhogy kiválasztanak 7 embert maguk közül a karitatív munkára, tehermentesítve ezzel az apostolokat, akik továbbra is teljes erővel szentelhetik oda magukat feladatuknak, az igehirdetésnek, a tanításnak, az imádságnak. Hogy pedig valóban hellén zsidó keresztényekről van szó, az mutatja a heteknek a neve, mert valamennyien görög nevet, és nem pedig len sémi nevet viselnek. Mondom sorban, István, ugye Stefanos, görög, Fülöp, Filippos, Próhórosz, Nikánor, Timón, Parménász, és Miklós, azaz Nikolaos, szóval csupa-csupa görög név. Ezeket az embereket azután annak rendje módja szerint kézrátétellel hivatalukba iktatták az apostolok, ők pedig megmaradtak a maguk feladatánál, az igehirdetésnél, az imánál. No szóval ennek az intézkedésnek meg is lett ám az eredménye. Azt írja Lukács, az Úr igéje terjedt. A tanítványok száma megszaporodott, még a papok nagy tömege is meghódolt a hitnek. Hát ilyen eredménye lett. No, ez az eset rávilágít legalább 2 dologra, 2 összefüggő dologra. Egyrészt az egyházban Isten igenis mindenkinek, a legegyszerűbb hívőnek is ad saját személyre szabott küldetést, feladatot. Csak nagyon sokan nem tudják, miként találják meg ezt, vagy nem is keresik, nem is akarnak tevékenykedni az egyházban, hanem csak fogyasztani. Másrészt kiderül, hogy az ember akkor cselekszik helyesen, hogyha ehhez a megtalált küldetéséhez aztán ragaszkodik. Mint itt az apostolok, ugye a tanításhoz. És nem próbál más, sikeresebbnek, vagy látványosabbnak tűnő feladatot keresni, nem, hanem híven kitart elhívásában mind addig, ameddig az Úr mást nem óhajt tőle. Kitart. Nos, ebben a helyzetben kerül előtérbe István, mint a hetek egyike, akinek történetét a szerző Lukács részletesebben ismerteti, mert róla van szó a 6. fejezet 8. versétől kezdve, el egészen a 7. fejezet végéig, a 60. versig. Lukács úgy mutatja be Istvánt, mint az egyház első vértanúját, aki szent lélekkel, hittel, kegyelemmel, erővel teljes, nagy lelkesedéssel tanít és misszionál, csodákat és nagy jeleket művel a nép között. Hát mi jellemzi a hellén zsidókat, mint amilyen István is? Szabadabb és kritikusabb gondolkodásúak, mint szentföldi néptársaik, megengedőbben kezelik a törvényt, és hitük középpontjában hát nem okvetlenül a templom áll. Szemléletük a hellén kultúrára oly nagyon jellemző módon, szemléletük univerzális. Ők emberiségben gondolkodnak, mint ahogy a görögök. Szemben a korabeli zsidóság ekkori bezárkózó nacionalizmusával. Éppen ezért önálluk sokkal erőteljesebben is támogatják aztán a pogányok közötti missziót is. Hát például rendre ők, hellén zsidó keresztények, alapítják a Judeán kívüli gyülekezeteket. Így Szamáriában, Cipruson, Ptolemáisz városában, Föníciában, Tíruszban, Damaszkuszban, ahol Pál apostolt ugye megkeresztelték, meg Antiochiában, amely később a pogány kereszténység központjává vált, és Pál térítő útjainak a kiinduló helye volt. No, olyannyira így van ez, hogy az István körüli konfliktus aféle vízválasztóvá lett. A kereszténység és a zsidóság szétválásának a kezdete, nyugodtan mondhatjuk. Amikor István prédikáló tevékenysége gyanús lett a konzervatív zsidóköröknek, kémeket küldtek az ő megfigyelésére. Ezek meg 4 darab vádpontot fogalmaztak meg ellene a 6. fejezet 11-es és 13-as versében, mert ezt mondták. Hallottuk őt, amint káromló szavakat mondott Mózesre, meg Istenre. Sőt, hamis tanúkat is állítottak, hogy azok mondják azt, ez az ember minduntalan a szent hely, meg a törvény ellen beszél. Hallottuk ugyanis őt, amikor azt mondta, hogy ez a názáreti Jézus lerontja majd a templomot, és megmásítja a hagyományokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Tehát ez 4. A vádak szerint István Isten ellen, Mózes ellen, a törvény ellen, meg a templom ellen, vagyis magyarán az egész zsidó vallás ellen támad. Úgyhogy letartóztatják. Ő pedig egy hosszú-hosszú beszédben védekezik a vádak ellen, amely beszéd kitölti a 7. fejezet első 53 versét. 53 vers. A tartalmát 2 pontban tudnám röviden összefoglalni. Egyrészt István bemutatja, hogy milyen sokszor lázadozott a választott nép dicső története során Isten ellen, az ő szent emberein keresztül, mindazok ellen, akiket Isten éppen az ő megmentésükre küldött, a nagy szabadítók ellen. Józsefet például testvérei előbb meg akarták ölni, majd meg eladták rabszolgának. Mózessel szemben, akinek a tiszteletét most őtőle Istvántól kérik számon, szóval ellene, a bűnök özönét követték el, és igazából soha nem fogadták el egészen. Megkérdőjelezték vezéri fölhatalmazását, És amint kitette lábát a táborból, hogy átvegye Istentől a törvénytábláit, hát azon nyomban elfordultak tőle, hogy helyette, Isten helyett, bálványt imádjanak. Elkészítették és imádni kezdték az aranyborjút. Tehát ennyit Istenről. Ami Mózest illeti, hát micsoda kétszínűség, hogy István vádlói Mózest kiátszák Jézussal szemben, holott éppen Mózes volt az, aki a második törvénykönyv 18-as fejezetében prófétált Jézusról, mint messiásról. Megparancsolva a népnek, hogy ha majd eljön a messiás, őt hallgassátok. A harmadik vádpont a törvényre vonatkozik. Miközben Istvánt törvényellenességgel vádolják, ők maguk azok, akik a teljes történelmük során oly sokszor szedték meg a törvényt. Negyedszer itt van végül a szent hely, hogy úgymond István a templom ellen beszél. Hát mit jelent ez igazából? István itt a beszédében arról szól, hogy Isten maga nem lakik kézzel épített templomban. A templom nem önérték. A templomban Istennek a dicsősége lakozik, azaz áldó hatása. Isten természetesen akarta a templomot, hát persze. Pontosabban azt kívánta, hogy az a mennyei templom mintájára épüljön fel. Ez a lényeg, ez. Mert a templomnak kérem szépen funkciója van. A bűnbocsájtás és az engesztelés színhelye az elkövetett bűnökért. Ebben áll az értéke. Ebben. Dániel proféta 9. fejezetében olvasom, hogy a minta, az igazi mennyei templom a messiás halála után lesz majd fölkenve, mert a messiás Krisztus majd mennybe menetele után kezdi meg ott a mennyei templomban közben járó szolgálatát az emberekért, az engesztelést, a bűnökért. Ez döbbenetes. Ennek a földi templom mindenestül az előképe. Ennyi. De, és ezt már a jelenések könyvében találjuk, az idők végén egyszer csak bekövetkezik az az állapot, az a pillanat, amikor Isten lezárja a történelmet. A kegyelem és a türelem hosszú, sok évezredes korszakát lezárja. Vége. Már nem lehetséges bocsánatot nyerni a bűnökért. Nos, ekkor a földi templom után ez a mennyei templom is eltűnik, hát hiszen megszűnt a funkciója. Nincs rá többé szükség. No, ennyit a templomról. Isten tehát az őt ért vádakat mind a négy területen, Isten, Mózes, a törvény és a templom, visszafordítja ellenfelei fejére, és kiderül, mindaz, amit Jézussal tettek, az nem más, mint ennek az ősi, Isten ellenes lelkületnek az egyenes folytatása. Tehát ez az egyik lényege a beszédnek. Másrészt István igazolja, hogy az Ószövetség sok részlete, épp azok, amikkel kapcsolatban őt támadják, hát valójában előkép. Ahogy eddig is már mondtam, Krisztus, illetve az egyház előképe volt. A templom Krisztus testének az előképe. Mózes a Krisztushoz hasonló proféta, Krisztus előképe. A törvény pedig, pontosabban a kultikus törvény, benne a zsidó áldozati rendszer, az nem más, mint Krisztus áldozatának az előképe. Erről beszél István, és a beszédet az 51. verstől pedig közvetlen egy ilyen elég kemény bírálattal zárja. Így olvasom. Ti vastagnyakúak, ti körülmetéletlen szívűek és fülűek, mindig ellenálltatok a Szentléleknek, mint az atyáitok, olyanok vagytok ti is. Hát melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Mind megölték azokat, akik az igaznak eljöveteléről jövendőltek. És most ti lettetek árulói és gyilkosai, ti, akik az angyalok közreműködésével átvettétek a törvényt, de meg nem tartottátok. Így zárul a beszéd, és akkor a történet végét ismerjük. Ellenfelei e szavakra fogcsikorgatva, dühötten, őrjöngve rátámadnak Istvánra, és megkövezik. Ő pedig így imádkozik. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Majd térdre esett, és hangosan felkiáltott. Uram, meród fel nekik bűnül, és ezekkel a szavakkal elszenderült. Nyomban István halála után nagy üldözés tört ki Jeruzsálemben, én már nem egyes keresztények ellen, hanem az egész akkori egyház ellen. Nocsak, hogy az történt, amit azóta is oly sokszor tapasztalunk, hogy Isten a rosszból a jót hozza ki. Ez történt. A 8. fejezet elején azt olvassuk, hogy a keresztények erre az üldözésre ugye elmenekültek, persze. Szétszaladtak a Szentvárosból, de nem hallgattak el, amint azt a hatóság követelte, nem. Ahová csak menekülésük közben eljutottak és elvetődtek, mindenütt kezdték hirdetni Isten igéjét. A misszió az egy darab Jeruzsálemből szétspriccelt, széllyel terjedt, sőt, és ez is egy csuda dolog, hogy most már nem csak az apostolok, hanem az egyszerű hívek is misszionálnak. Gyönyörű. És a sátán ismét vereséget szenvedett. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Amen.
Apostolok cselekedetei, a hőskor. Dér Katalin műsorát hallották.